A karikatúra és története. Beszélgetés Császár Tamással. A felvétel 2011-ben készült. Első rész. Mi a karikatúra? Mettől meddig tart? Mint műfaj.
Karikatúra nem műfaj. A karikatúra az egy kifejezésmód, és ennek vannak látszólag különböző műfajszerű, műfaj jelenségű megnyilvánulásai. A karikatúra az egy speciális képzőművészeti kifejezésmód. A dolog lényege az, hogy a karikatúra egy erősen belsőleg intencionált kifejezésmód a képzőművészeten belül, az egyetlen viszonylag szabad, minden vonatkozásban szabad kifejezésmód, vagy alkotói módszer, aminek aztán idővel kialakultak külsőleg intencionált, tehát úgynevezett alkalmazott művészeti változatai.
Mi az autonóm karikatúra?
Az autonóm karikatúra az, hogy most egy ilyen példával éljek, volt egy Pauson nevű görög festő, egy híres szatirikus festő. Görögországban volt talán először autonóm karikatúra művészet, ahol szabad volt bármit, tehát kaptak egy laufot a művészek, hogy amit bennük van, amit ők gyűlölnek, amit megvetendőnek tartanak, a szabadon megfesthessék, megrajzolhassák, szoborban megjeleníthessék. Nem voltak külső elvárások, nem volt árucik ez a fajta karikatúra. A Pauson görög festő annyira szegény festő volt, pont azért, mert karikatúrista volt elsősorban, hogy majdnem éhen halt, és az Euripidész és még néhány ilyen híres barátja tartották el. Ő volt az a híres festő, aki festette ezt a bizonyos porban fetrengő lovat, ami megrendeltek tőle egy vágtató paripát, egy gyönyörű lovat, hogy fessen egy lovat, és ő megfestette a lovat, amint óriási porfelhőben vágtat. De amikor jött a megrendelő, hogy átvegye a képet, akkor ő fejjel lefelé fordította ezt a képet, és úgy nézett ki, mintha porban fetrengő, a földön fetrengő ló lenne. Amikor szóvá tette ezt a megrendelő, akkor egyszer megfordította a képet, és mondta, hogy de hát ez így helyes, mert földön száguld a ló, csak porfelhő van körülötte. És emiatt aztán az éhhalál szélére sodródott, nagy nyomorban élt, és úgy is halt meg. Különösképpen annak, hogy karikatúra nincs értelme, mert ez csak egy elnevezés, egy késői keletű elnevezés, valójában szatirikus képzőművészeti ág, vagy kifejezésmód a karikatúra.
Tehát akkor rajzoltnak sem kell lennie.
Nem feltétlenül, ezért nincs értelme a műfaj kifejezésnek, mert rengeteg művészeti ágban, több művészeti ág rengeteg műfajában és közegében, tehát a köznapi élettől kezdve a különböző performanszokig, gesztus művészetig mindenhol megjelenhet ez a fajta torzítási vagy túlzási mód, ami ha teleológikus, tehát tudatosan és céllalókkal fejez ki valamiféle szembenállást, véleménykülönbséget, valami, ahogy ezt a Vanslov nevű szovjet esztéta, nem ajánlatos rá hivatkozni, de nagyon okos dolgokat mondott annak idején, az embert megnyomorító erőkkel szembelépő művészet, szabadon szembelépő, a szabadon hangsúlyoznám, szabadon szembelépő szatirikus művészet.
Mennyire van benne, vagy mennyire része annak, hogy politizálnia kell feltétlenül?
Az ókorban ez nem okozott problémát, tehát itt azért egy nagyon régi kifejezésmódról van szó. A középkorban a maga módján valahogy átvészelt pár száz évet, az újkortól kezdve jelent meg elsősorban. És hát mondjuk a Leonardo karikatúrái talán az első olyan egyértelmű nyomok, ahol általános szinten még, de politizált a Leonardo karikatúráival. De innentől kezdve egyértelműen miután az ember eleve politikus állat, tehát nem bír nem politizálni, még a legbornírtabb ember is tudat alatt politizál, nem ilyen pártpolitikai, napi politikai szinten, de óhatatlanul politizál. Így a karikatúrista is, vagy a karikatúrát rajzoló festőművész is óhatatlanul politizál, de az igazi politikai karikatúra az a sajtó megjelenésével, és most nem a újságokra gondolok, hanem a nyomtatott sajtó, vagyis a sokszorosított grafika megjelenésével bontakozik ki ez a fajta irány. Hát ez úgy nézett ki, hogy valamikor talán ugye a 16.-17. században nagyon elterjedtek ezek a kis paszkvillus grafikák, többnyire szöveges és illusztrált grafikák, amik hát a vallásháború kapcsán, meg különböző politikai villongások kapcsán, ez ilyen szamizdat grafikák voltak, nagyrészt fametszetek, később aztán egy-két rézmetszet, majd részkarc, és ez integrálódott, ez a fajta szatirikus politikai véleménynyilvánítás, ahol a nem tudom én milyen Vince pápát bedobja az ördög a WC-be, vagy a reterádba, stb. Tehát ezek a valláspolitikai, politikai, pártpolitikai, szatirikus, kis grafikai lapok, címkék ilyen kéz alatt terjesztett, és hát gyakorlatilag halálbüntetés terem mellett készített és terjesztett kis művek voltak a későbbi sajtókarikatúra elődjei. Amikor megjelenik a nyomtatott újság, tehát a nyomtatott sajtó, mert könyvekben meg mondom ilyen kis egyedi kis szériás lapokon, tehát 100-300-500 példányos kis egyedi lapokon már voltak karikatúrák, tehát ez volt a sajtókarikatúra őse. Az újságban viszont ez fejlődik tovább, és innentől kezdve datáljuk a politikai karikatúrát, és innentől kezdve válik érdekessé a dolog, mert ugye hát Európában az 1600-as évek közepe táján jelenik meg talán az első sajtókarikatúra, ami egyértelműen politikai karikatúra. Angliában, majd Németországban, Franciaországban ezek furcsa módon, és itt azért mondtam, hogy ez egy érdekes dolog, mert Magyarországon csak az 1800-as évek közepén jelenik meg a sajtókarikatúra. Tehát jó 200-300 évvel később. Magyarország nem volt igazán az 1800-as évek közepéig egy polgári állam, még Németalföldön vagy Angliában kialakul aránylag korán egy jelentős polgárság, és a polgári öntudat és szabadság, és a polgári individualitás, és a karikatúra megy tovább a maga módján, tehát hogyha egy képzőművész csinál egy karikatúrát és beviszi egy laphoz, akkor az megjelenik, ha minőségileg jó. De politikai szempontok, illetve úgynevezett szerkesztői szempontok és lapprofil szempontok kevéssé játszanak szerepet, tehát nincs úgynevezett szerkesztői karikatúra. Nem a lap csinálja a karikatúrát, hanem a karikatúrista. Nem kell igazodjon a lap elvárásaihoz. Csak a technikai instrukciókat kell szem előtt tartsa, a nyomdatechnikai, méretbeli, grafikai, stb. Magyarországon ez abóvó így néz ki. Talán a nyugat-európai, főként az angol, német, francia karikatúra, és mondjuk a cseh, lengyel, orosz, azért jobb, mert ott eleve a sajtó szerepe más. Tehát másként épül föl, hogy azt nem mondja, mondjuk kevésbé feudál fasisztoid, vagy kevésbé poroszoid módon, mint ahogy az orvosok is, vagy a tudományos életben is más a hierarchia, tehát nem, inkább lineáris elrendezésű a társadalom. Magyarországon erős a vertikum, tehát erősen működnek ezek a feudális hierarchizált rendszerek. Így a karikaturista nagyon alul van, alulról jön be egy laphoz, és a szerkesztő dönti el, hogy megjelenhet, nem jelenhet meg. Gyakorlatilag a sajtókarikatúra inkább külsőleg intencionál, tehát külső elvárások, meghívások, szempontok alapján keletkezik. De Magyarországon fokozottan így van, mert Magyarországon ez a társadalmi berendezkedés, vagy a 19. század közepéig nálunk gyakorlatilag feudalizmus volt, sőt, még gyakorlatilag a 19. század végéig, 20. század első évtizedeiben is még egy speciális ilyen feudálkapitalista rendszer működött. Még a Horthy rendszerben is azért a feudalizmusnak komoly nyomai voltak, még az orvostársadalomban is, de még a műszaki egyetemen is, ha belegondolsz, vagy egyetemeken, egyáltalán az államigazgatásban egy erős vertikum érződött, így a sajtóban is.
Tehát a sajtóban Magyarországon főleg most, tehát más-máskor is pártlapok voltak, tehát ideológiához kötött. De azt jelenti, hogy a karikaturisták is egyféle ideológiához kötöttek, és ahhoz alaphoz mennek, vagy annál fogadják el őket.
A karikatúra pont amiatt, hogy egy alkalmazott művészet volt, mert az 1800-as évek közepétől kezdve egy megélhetési forrás volt. Tehát nem egy kifejezésmód, nem egy belső művészi szándékból, vagy politikai akaratból, világnézetből következő nyilvánulás, hanem egy megélhetési forma. Ennek rengeteg jele van. Ehhez képest voltak természetesen tökös, vagy markáns politikai nézeteket valló karikaturisták, de nagy átlagban azt lehet mondani, hogy az első pillanattól kezdve az volt jellemző, hogy valaki mondjuk, mit tudom én, a Jankó János lerajzolta a Tisza Kálmánt patkányként, és elvitte a Just lapjába, a Just Zsigmond lapjába, tehát a balliberálisokhoz, ott megjelent, majd átment a Tisza Kálmán lopjához egy óra múlva, és ott lerajzolta Justot, mint nem tudom én, mint férget, amint tekergőzik, mert meg akart élni. Nem voltak ilyen szempontok, tehát pártpolitikai szempontok természetesen az egyes lapoknál voltak, csak a karikaturistáknál nem voltak. Karikaturisták ezt egy alkalmazott műfajnak tekintették, egy megélhetési formának, és ez végig kísérte az egész magyar karikatúra történetet. Így volt, így adódott aztán az a furcsa helyzet, hogy Magyarországon hát bizonyos karikaturisták nem lehettek karikaturisták, bizonyos rezsimek vagy bizonyos pártok égiszei alatt, már tudik, akik komolyan vették ezt a szakmát.
És nekik volt valamilyen más lehetőségük is? Tehát a karikaturisták kiállítása vagy kötetet készítenek?
A karikaturista az már egy speciális kifejezés, az a karikatúrából megélő ember. Tehát a karikaturista alatt én nem egészen ezt értem. Karikaturista az az ember, aki általában véve olyan képzőművészetet csinál, mindegy, hogy szobrász, festő, grafikus, színész, mozgásművész, pantomime, stb., aki ebben is kifejezi magát. Valójában a köznapi nyelvben a karikaturista az, aki karikatúrát űz szakértelemmel, hogy most egy kicsit azt hiszem a Darvas Szilárd írta ezt, hogy a humorista olyan ember, ki humort űz szakértelemmel. A karikaturista az egy ilyen ember, aki ebből él, ezt űzi szakértelemmel. Minden politikai skrupulus nélkül, tehát minden rendszernek alá fekszik, ő minden rendszer megpróbál valahogy megélni. Különben nem élhetne meg. Olyan karikaturista, aki hát legalábbis az elmúlt 50-100 évben, aki úgy igazából túl önálló gondolkozású lett volna, és ezzel együtt tudott volna folyamatosan publikálni, úgyhogy nem szeretik azért igazából az ő rajzot, olyan nem nagyon volt. Tehát feje tetejére állhatott, megpróbálhatott kiállítani, vagy kötetben megjelentetni karikatúrát, nem lehetett. Belegondol az, hogy a Horthy rendszerben, vagy a koalíciós években is, de az 50-es években, 60-as, 70-es, 80-as években ez lehetetlen volt, mert a könyvkiadás is párt ellenőrzés alatt állt, vagy pártok közeli pénzcsoportok, bankok, stb. Ellenőrzés, teljesen mindegy, hogy mi alatt. Ma is így megy, hogy nem lehet gyakorlatilag. Tehát nem jobb a helyzet a rendszerváltás óta, mint amilyen volt mondjuk a 70-es, 80-as években, vagy akár a 60-as években.
A nyugati világban ez hogy megy? A karikaturistáknak van egy másik életműve is, ami nem a napi sajtóban?
A karikaturistának gyakorlatilag a napi sajtóban megjelenhet az életműve. Rányomul csinál, ha jól csinálja a dolgot, akkor kap egy szabad kezet kap, és azt csinál, amit akar. Gyakorlatilag megbíznak benne. Ott is megvannak a pártpreferenciák, a Zsáneffel nyilván csak, mitán kommunista volt, csak baloldali lapokhoz rajzolt. De ott teljesen szabad kezet kapott, tehát nem szabták meg, hogy mit rajzolhat, mi tetszik, mi nem tetszik, nem válogattak a rajzai közül, hanem ő naponta vagy hetente háromszor elmondhatta a véleményét, és ebből meg tudott élni. Ez teljesen mellékes volt a megélhetés ez esetben, és rengeteg. Tehát Nyugat-Európában a karikatúra egy kicsit mást jelentett, most már nem egészen, mert valamikor azért egy olyan 20 éve történt egy furcsa megcsúszás ebben is, tehát ha jól emlékszem, már az Arnold Gehlen a korképekben megírja, hogy a karikatúra kezd lezülleni, és kezd ilyen kicsit comics és kartonos stílusba, tehát ilyen apró, egyszerű stilizált, ilyen kis vicces, bájtos rajzocskák, tehát a Walt Disney-féle kartonos stílusba eltolódni, és ennek már semmi köze az eredeti karikatúrához. Ez nálunk úgy valamikor ez a cartoon világ, ez a rendszerváltás éveiben tört be Magyarországra, és azóta ez így nem is kérdés, tehát ezt jelenti a karikatúra.
A mai ilyen három kockából álló képregényekben azokban már nem is nagyon fedezhető fel, hogy rajztudásra szükség volna. Mennyire képzőművésznek kell lennie egy karikaturistának, vagy ez egy koncept artként is felfogható?
Hát a miféle karikaturistának, a jó karikaturistának természetesen tudnia kell, és valamikor még a háború előtt és a háború után is éveken keresztül, azért ugye a 80-as, 90-es évekig ez nem volt kérdés, mert a legjobb karikatúristák természetesen vagy főiskolát végeztek, vagy valamiképpen nagyon profi szinten kellett tudni rajzolniuk. A karikatúra nyújt egy olyan speciális transzpozíciós rendszer, tehát egy olyan formatranszformálási rendszer is, ami feltételezi, hogy az alapformát ismeri az ember, és abból meghatározott módon az arányok arányos, részarányos torzításával dolgozzon, ha nem, akkor az hibának számít. Amiről te beszélsz, ezek a kis comics rajzocskák, comic strip rajzocskák, illetve a cartoon modor, az valójában egy mindenki által megtanulható, végtelenül leegyszerűsített generálzott modor, amit a gyerekkortól kezdve megismerünk, és nagyon könnyen tudjuk imitálni. Ez egy stílus irányzat, vagy egy forma irányzat, ez az általam eléggé megvetett ilyen Mickey Egér stílus, azt így hívjuk, hogy Mickey Egér stílus. Semmi köze nincs a rajztudáshoz, ez egy begyakorolható manér, vagy forma eljárás, módszer.
Na és csak de mondandó az ugyanúgy benne lehet.
Nem, mert a mondandó kifejezés, a mondandó azért a formában van benne. A gyűlölet, a megvetés, az iszony, az, ami a golyakarikatúrákban ott van, az a vonalvezetésben jelenik meg, egy vonaltestnek a pulzálásában, abban, hogy egy megfröccsen a tus, vagy a megmart részkarcnál, mondjuk egy másfajta savval, salétromsavval marja, akkor az repedezett szélű lesz, és annak teljesen más a hatása. Tudat alatt a befogadó másként éli meg, anélkül, hogy tudná. Tehát át lehet vinni nagyon finoman érzelmeket, át lehet vinni hangulatokat vonalakkal. Ez nem csak rajztudás kell, hanem ehhez az kell, hogy a rajzolás pillanatában a karikatúrista vagy a grafikus megélje azt, amiről a rajz szól, és annak minden részletét, tehát át lehet csapni ilyen-olyan érzelmekbe, líraiba, át lehet egy harsogó, ordító vonalba megvastagítani, megpengetni egy fröccsenő vonalat, tehát agresszívbe és harsányba, és lehet szarkasztikus, és lehet reszketeg és jellemtelen egy vonal, tehát hihetetlen sokféleképpen lehet irányítani egy rajzot, ehhez nem csak rajztudás kell, hanem óriási technikai tudás, ez több tíz év alatt alakul ki. Hát szerencsére nekem voltak olyan kollégáim alapnál, akik tudtak, Hegedűs Pista tudott így rajzolni, például a Hihi néven ismert kollégám, akivel egy szobában dolgoztam éveken keresztül. Neki az volt a mániája, hogy azért Magyarországon, és talán a Kaján Tibornak egy időben, hogy középkorban élünk, tehát Magyarországon valójában az 50-es, 60-as, 70-es években még középkor van, ezért ő egy kicsit ilyen középkori fametsze, vagy Hegedűs Pista középkori fametsze stílusban rajzol, és a rajzainak a reszketegségében nem azért, mert beteg volt, meg ízületi gyulladásos volt a keze, hanem mert ez volt a meggyőződése, hogy a groteszket, az abszurd életérzést, ezt a bizonytalanságot és ezt a nihilt, ezt csak így lehet átvinni. Ezek nagy mesterei voltak a karikatúrának, ez nem egészen jött át a kisméretekben, de az eredeti méretekben ez egy gyönyörű önálló grafikáknak számítottak.
Mennyire volt, vagy mennyire van a karikatúristáknak egyéni stílusa, tematikája, vagy akár szereplője?
A karikatúristák közül az igazán nagy individumoknak természetesen van egyéni stílusa. A többiek azok megcsinálják, próbálnak generálzaftot csinálni, ma van egy ilyen, vannak különböző módorok, úgy, mint ahogy a képregényben, vagy a rajzfilmben, a japán, a mangák, igen. Tehát van egy ilyen generálzaft módor, amit mindenki be tud gyakorolni, mindenki tud csinálni, van egy úgynevezett karikatúra módor, óhatatlanul a személyiség természetesen átjön, ugyanúgy, mint ahogy a grafológiában, hogyha valaki rossz indulatú, vagy alantas, vagy jó indulatú, vagy puha, vagy kemény ember, az a vonalvezetésben természetesen leképeződik, annak ellenére, hogy ma azért nem igazán rajztollal rajzolnak, tehát nem látogatós rajztollal, nem lehet a vonalakat pengedni, meg úgy artikulálni, mint annak idején, ma inkább ilyen egyszerű csak a módon rajzolnak, vagy számítógéppen berhelnek, és ott ez nem annyira jön át, de a személyiség valamiképpen mindenképpen átjön. Tehát például a mi szakmánkban van egy elmebeteg, akinek az elmebetegsége egyértelműen leképződik. A görcsei és a skizofréniája egyértelműen megjelennek a rajzaiban. Vannak nagyon kedves, puha emberek, liberális, jóindulatú srácok, akinek olyan a stílusa egy picit. Bár közeli, tehát van egy generálzaft, egy átlag, és arra rááll, és akkor a stílusa Tehát ez a Buffon is, az ember a stílus dolog, ez nem egészen igaz a karikatúrában, a sajtókarikatúrában pontosabban, ez a grafikai karikatúrában inkább érvényes, vagy a festészeti karikatúrában, a szobrászati karikatúrában, stb.
És az ilyen személyes szereplők, mint a Jucika figura például, az mennyire?
Hát azok ilyen kiszaszerolt figurák, azok valójában a szegény Pusztai Pál, akit még ismertem, mert amikor én oda kerültem a laphoz, akkor ő volt az egyik mentorom és támogatóm, borzalmasan gyűlölt Jucikát rajzolni. Nagyon unta már, ezt úgy kialakult lassan, fokozatosan, nem egészen ő találta ki, tehát ezek ilyen szerkesztőségi intenciók, közös döntések nyomán. Ez gyakorlatilag egy propaganda sorozat volt. Arról szólt, hogy azért jól élünk, vannak itt jó dolgok is, és vannak kedves kis nőcik, és akkor okos kis magyar kis csajszi, a Jucika, aki feltalálja magát minden helyzetben, és a pasik megdöglenek érte. És minden jó, az ég süt, a nap zuhog, mit tudom én, a madarak kukorékolnak. Egyszer a Pészücs Juli művészettörténész írt egy cikket, amiben a Jucika világáról írt, és én emlékszem azon, hogy szegény Pusztai Pali mit dühöngött akkor, amikor egy május elsői karikatúrát kellett rajzolni, és rászólta, megcsinálta először ezt a Jucika sorozatot, Jucika május elsején felvonult címmel, és rászóltak, és közölték, hogy ez így nem jó, mert túlzottan az emberek megtörtek, és ilyen kicsit gondterheltek. Hogy vonulnak a vonulók, és legyenek vidámabbak a munkások, meg az értelmiségiek. És háromszor, négyszer újra kellett rajzolja, míg a végén annyira kinyalt, és kivasalt, és mosolygó emberek lettek, hogy az már szinte hihetetlen. Szóval az más világ volt, a Jucika, meg egyáltalán az 50-es, 60-as évek, 70-es évek magyar Ludas Matyi karikatúrája, az egy más világ volt.
A szerkesztőkkel való beszélgetésben ez jött ki, hogy inkább volt egy kész mappa, amiben előre elkészített karikatúrák voltak, és akkor abból válogattak ki, ami úgy nagyjából tematikában az adott számhoz kötődött, míg nyugaton konkrétan a konkrét napi aktualitásokhoz rajzoltak. Ez mennyire van így, vagy mennyire nincs így?
A művésznek is érdeke volt, hogy ne dolgozzon fölöslegesen. Sok kolléga azt csinálta, és az nem csak a karikatúrában volt így, hanem a grafikában, a sajtógrafikában, a sajtóillusztrációban, hogy neki állt és rajzolt, vett egy témát, és azt megrajzolt a 100 változatban. Tehát volt egy formasémája, és abból kezdett ötleteket gyártani. Volt egy ismert grafikus, sajtógrafikus, aki például mondjuk azt, hogy Vörös Katona egy gyereket ölel magához, azt megcsinálta 100 változatban, 150 változatban, és elvitte lapokhoz. És azt november 7-én, talán augusztus 20-a kivételével mindig el lehetett sütni, április 4-én, május 1-én, mondjuk március 15-én nem annyira. De arra meg volt nem tudom én hány huszár, meg nem tudom én, meg lobogó, meg ezeket így legyártották előre. Ezt sajnos az az igazság, hogy ezt én is csináltam a karikatúrával, legyártottam előre rengeteg rajzot, és ezeket fölkínáltam. De volt olyan lap, ahol ez teljesen fölösleges volt, mert pontosan lehetett tudni, hogy mi a lapprofil, mik az elvárások, mik a technikai paraméterek, tehát mekkorába fog megjelenni, hányszoros nagyítás az, ami úgy lekicsinyíthető, hogy ne torzuljon el, vagy ne nyomorodjon meg a vonal, jól látható legyen, szemléletes legyen, stb. Természetesen van egy olyan módszer, hogy a lapnál mondják meg, tehát bent ül a karikatúrista egy lapnál, egy napi lap szerkesztőségében, és a szerkesztők vagy az újságírók mondják meg, hogy mit rajzoljon. Ma is Magyarországon van olyan lap, ahol az ismert napi lap, még pedig, ahol az ismert karikatúrista naponta megkapja az ötleteket, hogy mit rajzoljon készre. Tehát ő semmit nem ad hozzá, vagy nagy ritkán egyszer-egyszer.
Rajzhumora is kívülről jön?
Igen. Úgy is került a laphoz, hogy kiválasztották, és megmondták, hogy ott nem lehet. Onnan tudom, hogy ennél a lapnál én is sertepertéltem egy ideig, mikor ugye a Ludas Matyiból kezdtek kirúgni, akkor oda próbáltak irányítani, és ott ez egy bevett szokás volt, hogy a rajzoló egy beidomított állat, akinek megmondja az újságíró, hogy te most ez történt, ebben a pillanatban jött faxon vagy telexen, akkor azt hiszem telex volt még egy hír, ezt rajzolt meg, ez legyen a poén. És amikor ezt így megtudtam, akkor abban a pillanatban el is tűntem a lap környékéről, és soha közelében nem mentem a lapnak. Vannak emberek, akiknek ez tökéletesen megfelel, hogy tehát az alkalmazott kvázi művészetet így fogják föl, és van, aki nem, van, aki szeretne saját maga kitalálni, invencionálni dolgokat, vagy ötleteket, és így tovább.
Az elhangzott, hogy sajtó, illusztráció, az mi a különbség a napilap grafika, karikatúra, illusztráció között?
Valamikor ma már ez nem annyira szokás, talán még azért ma is, de ritkább. Részint a sajtó azért nagyon átalakult a számítástechnika miatt, illetve hát a számítástechnikai, tehát a tördelési módok, vagy az újfajta tördelés miatt a 90-es évek elején, de korábban ez természetes volt, hogy különböző ünnepeken, vagy különböző cikkekhez nem karikatúrákat, hanem valami grafikát megrendeltek. Ma is van ilyen, azt hiszem, hogy talán a Magyar Nemzetnél még látunk ilyet, hogy illusztráció van benne. Akkoriban a hétvégi. És akkor hát volt egy-két grafikus, aki vitt be a laphoz grafikákat, és akkor abból szemelgettek, összegyűjtöttek egy halommal, egy csokorral, és abból válogattak alkalmilag. A tördelő azt mondta, hogy ide méretben és tematikában körülbelül ez illik, és betette.
Olyasmi volt nálunk, mint amit én a szovjet lapokból ismerek, hogy a nagy szovjet ünnepeken az újságnak a címoldalát egy grafika foglalta el, vagy nagyon hangsúlyos helyen volt.
Igen. Ez rendszeres volt, hát azért a Népszabadságban, vagy az 50-es években, a Szabad Népben, akkor még Szabad Nép volt, de talán még a Magyar Nemzetnél is, igen, és a Népszabánál is. Ezeken a sátoros ünnepeken, május 1-én, november 7-én, április 4-én, többnyire valami ilyen tematikájú, valami fontos tematikus, kiemelt nagyméretű grafika. Szovjet katona, mondom, vagy a kisgyerekkel, vagy nem tudom én, anyák napján egy nő, egy szép nő, valami koszorúval a kezében, vagy nem tudom, kalásszal hadonászik, stb. És akkor ez valami furcsa színnel, mondjuk brillantrózzal, vagy ebben a bizonyos magenta színnel kiemelten jelent meg. Ez akkor szokás volt, de ma inkább a fotó.
A sajtó grafikusok rajzoltak aktuál politikai szereplőket az aktuális hírekhez, nem fotót raktak be, hanem valakinek a portréját rakták be.
Ez egy érdekes dolog, mert a karikatúra az részint a portré karikatúra is, és ebből alakult ki aztán a politikai portré karikatúra, ami összefonódott az aktuál politikai szatírikus kritikai rajzzal. Ez még a háború után a koalíciós években is szokás volt. Sőt, hát a némi entuziazmusokkal és magasztosításokkal még az 50-es években is megjelentek a Gerőről meg a Rákosiról karikatúrák. Ez valamikor a kádárizmusban szűnt meg. A Kádár elég puritán volt, és leszoktatta a sajtót, hogy közéleti szereplőkről karikatúrákat készítsenek. Azt hiszem, hogy az első olyan karikatúra, ami politikusról szólhatott így explicite kiemelten, az 68. január 1-én jelent meg a Rudas Matyi címlapján, és a Fok Jenőt ábrázolta. Ez akkor egy heurisztikus, egy döbbenetes dolognak számított, hogy egy politikus szabad, mert elszoktak tőle. Fölnőtt egy generáció, aminek a tagjai még nem találkoztak ilyennel, hogy politikust karikatúrában ábrázolnának. Mondjuk ez egy eufémizáló karikatúra volt, olyan szép a Fok Jenő, tudod, hogy a Fok Jenő valójában egy nagyon alacsony kis furcsa emberke volt, sovány, szóval egy ilyen kis egérszerű, nem patkányszerű, inkább egérszerű emberke. Egy jópofa ember volt egyébként, és nem volt egy rossz politikus. 68. január 1-én a Szűrszabó rajzolt róla egy karikatúrát, akkor lépett életbe az Új Gazdasági Mechanizmus nevű, hát nem tudom én micsoda furcsaság, és a Fok Jenő a parlament előtt guggol valahogy, egy ilyen, hogy ne látszódjon, hogy milyen kicsike valójában, ezért legugoltatta, vagy valahogy így ilyen guggoló pózban a kezét széttárva egy ilyen kis magyar kisgyereket, egy népviseletes kis, éppen hogy csecsemő, vagy kisded, aki éppen tanul járni, de egy ilyen piroska-szerű, népművészeti piroska ruhába, tehát népviseletbe öltözött, körülbelül nem tudom hány hónapos korba tanulnak meg a gyerekek, 10-12 hónapos korba járni, ugye, akkor állnak lábra. Egy köve ilyenkorú kislány volt, aki ottan botladozik, az van fölé írva a levegőben, hogy Új Gazdasági Mechanizmus, és a Fok Jenő azt mondja, hogy jár a baba, jár. Na ez volt az első ilyen karikatúra, ami politikust ábrázolhatott, de gyönyörű volt a Fok Jenő, tehát ő maga is meghatódott, és betelefonált a Ludas Matyi szerkesztőségbe, hogy köszöni a karikatúrát, tetszett neki, sok sikert kíván, gratulál a szerkesztőségnek, stb.
Voltak ilyen főszerkesztő értekezletek, amin egyeztetni kellett témákat?
Persze. Itt a Rudas Matyi szerkesztőségében minden héten volt egy úgynevezett nagy értekezlet csütörtökön. Délelőtt 10 óra, fél 11-től délután 2-ig, ahol megbeszéltük, hogy körben mi legyen a következő heti lap. Értelmetlen volt megbeszélni, mert eldöntött kérdés volt. Ez egy szokásos, nagyon kínos játék volt. A Tabi László, aki egy elbűvölő polgárember volt, azt mondta, hogy hát uraim, akkor most ötleteljünk, hogy mi legyen a következő héten, tudjuk, hogy mi történt, mondják el, és akkor beindult egy hihetetlen ötletzuhatag, de egy olyan, hogy fetrengtünk a röhögéstől, olyan ötletek jöttek elő, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy hát akkor most felejtsük el az álmodozást, uraim, az ábrándozást, és akkor a címlap az legyen ez és ez, ez pedig Pusztai párrajzolja meg az ő jellemző kedves stílusában. Belül a kiemelt karikatúra az szóljon arról, hogy legyen egy olyan, hogy az imperializmus így meg úgy, és ezt nem tűrhetjük, és a gazdaságpolitikai kiemelt rajz szóljon erről, arról, a többit pedig majd Antal Feri, a tördelő szerkesztő összeválogatja meg a szerkesztőbizottság a beadott vázlatok alapján. És akkor onnantól kezdve már nem voltak igazán ötletek, tehát nem volt értelme, hogy mit találunk ki, de azt a laufot megengedte a legalább a Tabi, és akkor ott ült a Földes és a Mikes, a két helyettes főszerkesztő megengedte, hogy legyenek ötleteink. És akkor lehettek roppant ellenzéki ötletek, és azért senki nem orrolt meg, azért a 60-as, 70-es években azért már lehetett viccelni a sajtóba, belterjesen kifelé semmi nem jöhetett ki, de lehettek egészen jó ötletek is. Ezekből semmi nem jelenhetett meg természetesen.
Fiókba se készültek rajzok ilyenkor, vagy értelmetlen volt?
Fiókba értelmetlen rajzokat készítettem. Én próbálkoztam ilyesmivel, hogy voltak nagyon jó kedvenc ötleteim, és azt hiszem, hogy egy-két kolléga még talán kísérletezett ilyeneket, főleg egy fiatalabb és tapasztalatlanabb kolléga. Ugye egy ötlet, akárhogy is nézünk, de azért egy olyan 4-5-10-20 év alatt mindenképpen elévül. Ha túl jó az ötlet, másoknak eszébe jut, vagy kiszivárok, hogy van egy ilyen ötlet, és mások megcsinálják, és esetleg más lapnál mégiscsak megjelenhet, mert valami titokzatos oknál fogva nem lehet tudni, hogy miért. Íróasztal fiúknak karikatúrát nem nagyon szoktak csinálni, szatirikus grafikát, tehát van egy szintje a karikatúrának, ami már átcsap a képzőművészetbe, a Gyulai Livius, a Rékasi Csaba, sorolhatnék még rengeteg ilyen nevet, akik megcsinálták ezeket a legjobb karikatúráikat, vagy legjobb szatirikus ötleteiket, linómetszetben, rézmetszetben, stb. És ezek grafikai lapokként terjedtek, ez is egy alternatívája volt a karikatúrák. Jó esetben megjelenhettek lapokban is, de nem mint karikatúrák, nem vicclapokban, hanem művészeti folyóiratokban, művészeti lapokban, vagy az élet és irodalomban ilyen-olyan sajtófórumokon, de ezek már nem számítottak szó mai köznapi értelmében karikatúrának. Jó lehet, ezek nagy része azért karikatúra is volt. Rudas Matyi egy pártlap volt egyértelműen, tehát ne legyenek illúzióink, 47-48-ban már csak egyetlen lap lehetett talpon, volt Szabadszáj, volt Pesti Izé, és volt néhány ilyen periódika, szatirikus ellenzéki lap, ilyen-olyan pártoknak, a Balogh-Páternek, a nem tudom, Kisgazdáknak, stb. Voltak lapjaik, szatirikus lapjaik, ezeket betiltották, és a Rudas Matyi, ami valóban elsőnek indult, tehát ő volt 45-ben, 45 tavaszán vagy nyár elején már felállt a szerkesztőség, és létezett ez a lap, a Gábor Andor lett a főszerkesztő, és ez úgy olyan, azt hiszem, hogy olyan impresszumban is jelent meg, hogy akkor még Magyar Kommunista Párt volt, a Magyar Kommunista Párt lapja, szatirikus lapja, ez volt a fő cím a KOF alatt, később még 10 éven keresztül, vagy 8-10 éven keresztül az volt, hogy a Magyar Dolgozók Pártjának a szatirikus lapja, tehát nem vicclapot, hanem szatirikus lap, vagy politikai szatirikus lapja, és ez csak valamikor a 60-as években, az 50-es évek végén, 60-as évek elején tűnt el az impresszumról, de valójában ez explicite egy baloldali újság volt, egy pártlap volt, miután a többi pártot betiltották, ez maradt az egyetlen, ez maradt állva. Tulajdonképpen egész a 60-as évek közepéig ez durván keményen egy propagandanap volt. Hogyha megnézed az 50-es évek Ludas Matyjait, egy súlyosan, tehát egy gyakorlatilag az uszítás mocskában úszott, vagy, és a 60-as években egy kicsit népfrontosabb politika kapcsán aztán megpróbálták kiszélesíteni a lefedését alapnak, és ilyen módon aztán valamennyire liberálisabbá vált egy picit alapszerkesztése is, és a 60-as évek végére pont akkor, amikor már ugye az új mechanizmus, és egy kicsit ez a kultúrában és a pénzpolitikában, stb. Az új gazdasági mechanizmus előbb jelent meg, mint az állam szervezésben, államigazgatásban és a pártpolitikában. Ott akkor egy kicsit liberálisabb lett. Váltottak is formátumot. Az első pillanatban, amikor megjelent a Ludas Matyi papírhiány miatt is, 45-ben, egy mindössze 4 oldalas, tehát 4 tabloid méretű, nagyméretű, egy darabból kivágott lap volt. Tehát összesen 1, 2, 3, 4 oldal.
Mint az összes többi újság.
Mint az összes többi. Aztán áttértek a 40-es évek végén, 48-ban, 49-ben egy kb. A4-es formátumra. Ott a kis alakú Ludas Matyi, és egészen 67-68-ig ez a kis formátum volt, és 68-ban tértek át erre nagyjából A3-as formátumra, és színesre.
Mennyire voltak ugyanazok a tabu témák a Ludas számára, mint a sajtó többi része számára? Tehát a Trianon emigráció ilyesmi, azt érinthették.
Pontosan ugyanúgy működött. E tekintetben a Ludas Matyi inkább élen járt. Tehát bizonyos folyóiratokhoz képest keményebb és vonalasabb és pártszerűbb volt.
Tehát úgy se érinthetett ilyen témákat, hogy viccelődött velük?
Nem, semmiképpen nem. Semmi. Nem ennyi tabu téma volt, sokkal több, tehát úgy lehetett valaki karikatúrista, vagy humorista, hogy pontosan tudnia kellett, hogy meddig mehet el. Ez nem egyszerű, de ma ezt öncenzúrának nevezik, nagyon szívesen hivatkoznak erre a úcska generálzat szóra. Nem erről van szó, egyszerűen egyfajta szocializáltságra pontosan tudtuk, hogy mit lehet és mit nem lehet, meddig lehet elmenni.
Mint az összes újságíró.
Nem, az újságírók egy kicsit mások, mert általában véve a sajtó nagyon sokféle és nagyon sok minden belefér a sajtóba. Rengeteg lapprofil létezik, de mint a Ludas Matyi pártlap volt, és kiemelt fontosságú lap. Tehát egy elég nagy példányszámú lap. Így ilyesmiről nem nagyon lehetett szó. Tehát ugyanúgy, ahogy a Népszabadságban, vagy hogy azt mondjam, a Nők lapjánál se nagyon lehetett az 50-es, 60-as években elcsángani a vezérfonaltól, ugyanúgy a Ludas Matyinál aztán végképp nem.
Hogy tanultak bele a rajzolók abba, hogy mik azok a témák, amikről nem rajzolták?
Eleve így válogatták őket. Tehát a Ludas Matyiban működött egy kontraszelekció, amikor megalakult a lap, akkor mindenki áramlott a lap felé, jó rajzolók, rossz rajzolók, ügyeskezőek, volt partizánok, Auschwitzból visszatántorgott szerencsétlen emberek, és mindenki megpróbált valamit csinálni, és ebből kialakult egy mag, egy kemény mag, és aztán a külső munkatársakból egy héj. Ez ugyanúgy vonatkozott a humoristánkra, mint a karikaturistánkra. De végül csak az maradhatott benne a pakliban, aki pontosan tudta, hogy mi van. Na most ehhez képest azt kell mondjam, hogy egy-két kollégától eltekintve, olyanoktól, akik a bóvó meggyőződésből voltak baloldaliak, és vállalták ezeket a marhaságokat, még ha nem is jó szívvel feltétlenül, mert nem volt alternatívájuk, tehát azért tudni kell, hogy voltak olyan eleve baloldali, már fiatalkortól baloldali tisztességes emberek, vagy Auschwitzot megjárt, vagy munkaszolgálatot megjárt emberek, akik számára nem volt alternatívája a baloldaliságnak. Ők emelt fővel csinálhatták ezeket a marhasságokat, még ha tudták is, hogy a Tito gyalászása, meg a imperialista kutmérgezés, a többi a CIA ellenes ilyen-olyan hőzöngések, ezek valójában vérmarhaságok, de csinálták, mert pontosan tudták, hogy ez belefér. Tehát ez volt a kisebbik baj, ugyanis, hogy ezt kell csinálni. A többiek azok meg úgy lettek összeválogatva, tehát az ment oda a vájúhoz, aki odafért, vagy akit oda engedtek.
Rudasban nem csak karikatúrák jelentek meg, hanem prózai műfajok is. Mi volt a felépítése alapnak? Tehát hogyan képzeljük el, milyen rovatok voltak benne?
Hát először is azt tudni kell, hogy a Ludas Matyi ez egy nagyon érdekes szerkezetű, tehát belső építészeti szerkezetű hely volt annak idején, hogy meghatározta az egészet. Ez valamikor egy kupleráj volt. Tehát, hogy képben legyünk valahol a Rókus Kórház melletti kis utcácskában, a Józsefvárosnak az északi peremén, a Gyulai Pál utca végén a Fülemüle kocsmával szemben volt valamikor a koalíciós a háború alatti években egy kupleráj, ami még az utolsó pillanatig a nyilas években is működött. Én még ennek a kuplerájnak évekkel később, valamikor a 70-es évek elején, már évekkel azután, hogy a laptól kirúgtak, megismertem a portását, vagy kidobó emberét, mert egy nyomdában dolgoztam, és együtt dolgoztam avval a Vasgyúró kis bácsikával, aki pont a Ludas Matyi épületében levő valamikori hajdani kuplerájnak volt a portása, vagy kidobó embere. Tehát ez egy kupleráj volt, ahol volt egy szalon, onnan nyíltak nagyobb szobák, ott lehetett inni, fetrengeni, gruppen szexelni, csókolozni, stb. És voltak szeparék, ilyen két ilyen kis folyosó volt, és onnan nyíltak picike szobák és mosdók. Apró kis szobák, cellák gyakorlatilag, de most úgy volt, hogy az egyik szobasoron, vagy egyik folyosón és szobasoron voltak a humoristák, a másik oldalon pedig a karikatúristák. Mindkét folyosó végén nyílt egy nagyobb szoba, a karikatúristák esetében ez volt az úgynevezett művészszoba, ahol hárman, négyen, ötten is elfértek rajzolók, azok ott egymásnak háttal ültek és rajzoltak szorgalmasan. A kis cellákban pedig hát olyan sűrűn lehetett csak ülni, hogy ketten éppen, hogy elfértek. Én például a Hegedűs Pistának ültem háttal, szóval mondhatnám, hogy egy szobában dolgoztunk, de valójában háttal egymásnak, de ha valamikünk fel akart kelni, akkor a másikunk be kellett csúszon az íróasztal alá félig a székével, akkor én ki tudtam húzni a székemet, és ki tudtam kászálódni az íróasztal mögül. Szóval elég nehézkes helyzet volt. A humoristák ugyanígy ilyen szorosan éltek. Tehát volt egy humorista reszli, és volt egy karikatúrista reszli, és középen a volt szalomban volt az előszobája a szerkesztőségnek, onnan nyílt a tördelő szerkesztői szoba, meg a Mikes György szerkesztői szobája, és aztán a másik oldalon pedig a Tabi László és a Földes Györgynek egy ilyen főszerkesztő, illetve szerkesztői szobája. És hát nézd, rovatok azok képzelt, azok absztrakciók, tehát az így nem volt épp belső építészetileg megszabva. Olyan volt, hogy az 50-es években kitaláltak ilyen marhasságokat. Azt hiszem, hogy ez a Gádor Béla főszerkesztősége alatt jelent meg, hogy legyen olyan, hogy külpolitikai rovat, parasztpolitika, illetve hát vidékpolitika, és legyen iparpolitikai rovat, és legyen mondjuk ilyen vicc. Ilyen bármilyen vicc, vegyes, akármi. Rovat, és akkor rajzolókat beosztották, azt hiszem a képességeik, vagy a stílusuk alapján. Szegény Fülöp György például 10 éven keresztül a paraszt rovatnál kellett dolgozni. Egy időben a Várnai György is a mezőgazdasági, vagy paraszt rovatnál dolgozott. A Svolt Lajos, vagy nem tudom egy kicsoda, pedig az ipari rovatnál. Tehát őnek egyfolytában esztergályosokat és ilyeneket kellett rajzolni.
Voltak típusfigurák, akiket mindig ki lehetett figurázni? Tehát akin viccelődni lehet?
Igen, voltak, hát természetesen voltak. A Lusta Szaki, azt hiszem a Kaján Tibor csinált volna, volt egy ilyen örtő, tudja milyen szakinak hívták ma már, a szaktárs, aki lusta, mindig elkésik, lóg, stb. Ezzel lehetett viccelni, de hát ez az akkori slágerekben is megvolt, azt mondjam, jól emlékszem, az 50-es években volt talán valami ismert daljátékból volt egy ismert sláger, a lusta munkásról, aki mindenhonnan elkésik, és minden alkalmat megragad a lógásra.
Ebben a mai politikailag korrekt világban mennyire tarthatóak ezek a kifigurázott figuráknak a sztereotípiái?
Semennyire. A mai korrekt politikai helyzetben valahogy én azt vettem észre, hogy a kollégák nagy része, miután több ilyen társaságban is bent vagyok, tehát eléggé megosztott a szakma. Van külön egy sajtókarikatúrista reszli, 40-50 ember, vannak az arisztokratái a szakmának, ezek a Képző és Iparművészek Szövetségében gyülekeznek. Egyaránt óckodnak a politizálástól. Egy-két óvatlan, szerencsétlen alak belemászott egy időben a pártpolitikába, de megégették magukat erősen. Nem nagyon működnek ezek a sztereotípiák, amennyire lehet apolitikusak. Annyira apolitikusak, hogy külföldi, hát ilyen szakmai mítingeken össze szoktunk jönni külföldi kollégákkal, angolokkal, németekkel, és mindig meg vannak döbbenve, hogy nálunk nincs politikai karikatúra, és mindig azt mondjuk, hogy nálunk annyira volt, amikor nálatok nem volt, akkor nálunk annyira kötelező volt, hogy megcsömörlött mindenki ettől, és már nem vállalják be. Amennyire lehet próbálnak jó esetben közvetve politizálni, a sorok között politizálni. Ráadásul nem annyira korrekt azért a politikai helyzet, mert meg nem is annyira tiszta. Nem is annyira tiszta, tehát ma igazából úgy karikatúrát rajzolni, hogy az ember a politika sokrétűségét és a kölcsönhatásoknak azt a szövevényét, hogy ne lehessen be, nem, valójában nem lehet beazonosítani, hogy valaki jobb vagy baloldali. A baloldaliság és az ultrajobb bizonyos vonatkozásokban, mint ahogy ezt a József Attilának is már feltűnt, egybeesik. A szociálpolitikai, hát demagóg módon szociálpolitikai elgondolásaik, és így tovább. A különbség talán a nacionalista kontra internacionalista vonulatban van, de nem ajánlatos belemenni, mert nem tiszta. A politikai paletta nem olyan, mint Angliában vagy Németországban. Ennek talán még egy olyan 30-40 évbe is beletelik, amíg ez úgy kitisztul vagy áttisztul. Van egy-két kollég, akinek megmondják, hogy mit rajzoljon annál a konkrét napilapnál. Mindig egyértelműen abba az irányba orientálódik, amerre a lap orientálja, vagy a kollégái orientálják. Azok, akik ugye hát nagyrészt szabadon, külső munkatársként, szabadúszóként dolgoznak, és a szakma 99%-a sajnos ilyen, tehát ma már nincsenek státuszok, nincsenek szerződések, vagy nagyon ritka ilyen, hogy valaki egy lapnál szerződést kap. Hogy azt nem mondjam, a Tettamanti Béla sem szerződött a Népszabadságnál, tehát ő gyakorlatilag csak egy külső munkatárs, aki rendszeresen oda dolgozik, mert megszerették. Amennyire lehet óckodnak a napi politikától, mert nem ilyen egyszerű Magyarországon, tehát megtorolhatják, és a kollégák nagy részénél ez megélhetési kérdés. 3-4 olyan kollégát ismerek, aki elfből rajzol karikatúrát, így aztán nem is feltétlenül publikálja őket.
Mennyire volt a Ludas Matyin kívül élet karikatúra vonalon?
Volt elég komoly élet, volt, sőt azt lehet mondani, hogy az igazán komoly karikatúra élet a Ludas Matyin kívül zajlott. Hát akkor azért a karikatúrát fölvállalta rengeteg lap. Nem volt feltétlenül szabadabb a helyzet és jobb a helyzet, de a 60-as évek közepe, vége felé úgy hát a szokásos generációváltás probléma megjelent, ugye, és 40-50 fiatal karikaturista volt, akinek nem volt állása, nem volt publikálási lehetősége. A szakma ugyanis felosztotta a piacot, tehát az a 8-10-12 élvonalbeli karikaturista, akik a Ludas Matyi munkatársai is voltak, minden más lapnál is elsősorban ők publikálhattak. Ez nem okozott különösen megterhelést, hiszen Ludas Matyinál mondjuk a Endrődi Istvánnak hetente 5-6 rajza jelenhetett meg. De ezen kívül megjelent még 2-3-4 rajza más lapokban is, üzemi lapokban még további 10, ezen kívül még illusztrált mesekönyvet, ifjúsági regényt, sajtóillusztrációkat gyártott, stb. És ilyen alapon felosztották a piacot gyakorlatilag. A fiatalok nem jutottak publikációs lehetőséghez, vagy csak nagyon kevéssé, éppen annyira, hogy ne halljanak ilyen. Azért ebből megélni nem lehetett. És létrejött egy nagyon erős, hogy milyen falakon kívül rekedt csüre, akik hőbörögtek, hőzöntek, lázongtak, és természetesen furcsa jelszavakkal, hogy meg kell reformálni a magyar karikatúrát, ez így nem lehet tovább. Ez fölháborító, unalmas, szörnyű, konzervatív. Nem politikai, nem volt politikai stíhje, ezt azért tudni kell, hogy nem ez volt a probléma karikatúrával. És hát létrejött 1967-ben egy úgynevezett Fiatal Karikaturisták Stúdiója nevű furcsa társaság, valahol a belvárosban alakult, azt hiszem a közért újság, nem azt hiszem, tudom, a közért újság szerkesztőségében. Csak aztán ennek a társaságnak a vezetője, hát akkor nyilván egy vezetőt azért jóvá kellett hagyni. Tehát ez félig meddig a KISZ, kb. Félig meddig a MUOSZ, ilyen-olyan belügy, stb. Égisze alatt szerveződhetett formálisan egy ilyen társaság. Informálisan nem szerveződhetett, mert a szervezkedésnek minősült, még ha szakmai is volt, kénytelenek voltunk bejelenteni. Az a furcsa helyzet történt, hogy ennek a csoportnak a vezetője néhány hónappal később diszidált Svédországba. Így a csoportot föl kellett oszlatni, majd újra megalakítani. Akkor én már az Újságíró Szövetség égisze alatt, de óriási öröngések mentek. Tehát nagy várostrom folyt, hogy kiusson be a Rudas Matyiba. Abban egyet értettünk, vagy egyet értettek sokan, én nem értettem ezzel egyet, hogy meg kell szüntetni ezt a vircsoftot, hogy le kell rombolni ezt az egészet, tehát ez a fiatalos hevület ott volt, mit tudom én, 50 ember, aki ebből akart megélni.
Csak mi lett volna az új?
Hát azt senki nem tudta, senki nem értett hozzá, tehát a nagy többség a rajzoláshoz se értett, ötletei sem voltak, tehát valójában dilettáns gyülekezet volt. Volt 12 értékes ember ebben a társaságban, olyanok, mint a Brenner Júri, a Fábri János, a Puszta Péter, tehát néhány olyan ember, akik később is vitték valamire, akik ma is talán ismert nevek. A többség az rém dilettáns. Borzasztó ember volt, de roppant lelkes vagy aljas, egyszerűen csak ezt nem lehet tudni, hogy ez akkoriban hogy ment. A vicc az, hogy én jutottam be egyedül, tehát én egészen kívül voltam ennek a társaságnak a peremén, de én hajtottam vele a Rudas Matyira erősen. Én nem akartam lerombolni ezt az egész rendszert, én csak úgy be akartam jutni, és egy jó álláshoz jutni, és egy-másfél évi külsőzés után egyszer csak felvettek a laphoz.
Csak akkor ez mit jelentett, hogy valaki a Rudasnál lehetett?
Akkor az első is egy nagyon jó fizetést jelentett. Tehát én úgy volt, hogy eredetileg elektronikai műszerész, vagy elektroműszerész leszek, ez majdnem ugyanaz. És egy viszonylag jó KTS-nél voltam ipari tanuló, úgy volt, hogy 1250 forint kezdő fizetésem lesz a Rudas Matyinál. A szerződéses, még a szerződéses koromban a jövedelmem a havi 7-8 ezer forint volt. A jövedelmem, tehát nem, és dolgoztam még más lapoknál is. Tehát néha összejött a 10-14 ezer forint, ami 1968-69-ben egy horribilis pénz volt, két miniszter fizetésének felelt meg körülbelül. Egyrészt ezt jelentette, másrészt meg jelentett egy ismertséget, meg jelentett egy presztist, meg egyáltalán azt jelentette, akkor azért hittünk ebben, és ebben az én ma is valamilyen szinten hiszek. Ezt nagyon nehéz megfogalmazni, anélkül, hogy az ember elpirulna egy kicsikét, mert nagyon pubertás illata, vagy hársfaszagú elgondolás, de hársfa illatú, ahogy mondani szokták, de arra gondoltam akkoriban, hogy tudok kommunikálni az emberekkel, a széles tömegekkel. Tehát én kigondolok valamit, azt átteszem egy gegbe, annak megadok egy formavilágot, egy kompozíciós rendszert, és már önmagában az ötlettel, de még inkább a formákkal, a kompozíciókkal tudom, hát tetszik, nem tetszik, manipulálni tudom az embereket jó értelemben. Tehát a gondolataimat egyszerre több százezer emberrel tudom közölni. Nem kell szószékat béreljek, ahogy a szegény Karinti képzelte, hogy kibérel egy szószéket, minek? Hát az mindenkinek jár az adott. Vagy kaptam egy ilyen lehetőséget, és ezzel élni fogok. Volt egy ilyen illúzió. Aztán ez nagyon gyorsan, másfél-két év alatt romba dőlt, mert kiderült, hogy amit én szeretnék, azt nem lehet elmondani, amit viszont ők szeretnének, azt meg én nem akarom. Így aztán nagyon furcsa surlódások után kirepültem 4-5 év után a laptól végképp. Annyira, hogy a végén ki is tiltottak a lap területéről, tehát én akkor éveken keresztül egy ilyen furcsa, hát talán szilencium-szerű állapotba kerültem. A hírlapkiadó lapjainál 10 évig nem publikálhattam. Elvették a szocialista útlevelemet is, tehát én elég durva hírigek után kerültem ki a laptól, eléggé látványos cirkuszok végén. A lapkiadónál publikálhattam, nagyon ritkán egyszer-egyszer lapkiadó bizonyos irodalmi lapjainál, de a hírlapkiadóból teljes egészében ki lettem tiltva. És hát akkoriban azért jó páran voltak úgy, akik beletört a bicskája ebbe a kísérletbe. Én akkor ezt nem tudtam. Tehát nekem volt egy stratégiám arra, hogy lehet bekerülni a laphoz. És erre mindenféle taktikai elemek is a rendelkezésemre álltak. De hogy lehet megmaradni egy lapnál tisztességesen, arra nem voltak elképzeléseim. És akkor hirtelen egy ponton úgy döntöttem, hogy tisztességes leszek, és azt rajzolom csak, amit én szeretnék, és csak azt akarom publikálni, amit én gondolok. És ez így nem ment. Így aztán néhány évi cirkusz után végül is kirúgtak a laptól.
Tehát azt mondják, hogy ennyi fizetésért mindenki azt csinálja, amit mi mondunk?
Igen, hát ez teljesen természetes volt, az egész Ludas Matyi így működött. Egy icike-picike lauf rés volt, mert azért azt nem lehet mondani, hogy mindenki orvérzésig lelkes volt és hitt ebben a rendszerben. A rendszerben igen, tehát baloldali volt majdnem mindenki a lapnál, sőt azt kell mondani, hogy mindenki baloldali volt a maga módján, de a hülyeséget senki nem bírta, mert pedig ez a rendszer, a baloldaliság tele volt rettenetes marhaságokkal, tehát ez egy rémisztően bornírt társadalom volt, és rémisztően bornírt állami vezetés, és rémisztően bornírt pártvezetés volt, amiben volt a gyűlöletre méltó és borzalmas dolgok, ezeket le kellett nyelni, tudomásul kellett venni, és ennyi pénzért lenyelték.
Tehát azt gondolja az ember, hogy különösen a humoristák meg karikaturisták igazán érzékenyek ezekre a...
Hát és a sajtóban amúgy is mindent jobban tudunk, tehát ott első kézből jutunk hírekhez, és egy pártlapnál még inkább, tehát ott a heti értekezleteken gyakorlatilag minden titkos információhoz hozzájutottunk olyanokhoz, amikről a utca embere esetleg csak a rendszerváltás utáni években, vagy körüli években értesülhetett, azt mi rögtön ott már a dolog megtörténte után egy nappal, két nappal már megtudhattunk.
Tehát ezeket az MTI bizalmas...
Mindent, még annál is többet megtudhattunk. A Földes György hetente járt be a Kádár feleségéhez, a apóba, MSZNP Agit Prop osztályára. Napra kész volt, a Tabit hetente rendelték be, ilyen főszerkesztő értekezletre, ő is napra kész volt, a Mikes pártitkár volt, hát ő is tudta a dolgokat. Tehát ott elhangozhattak mindenfélék, belül egymás között mi ezekről a dolgokról beszélhettünk, de rajzolni nem rajzolhattunk.
Tabi mennyire olyan főszerkesztő volt, aki fölfelé tartja a hátát, vagy inkább lefelé kommunikálta a parancsokat?
Nem, ő nem parancsolta. Tabi egy polgárember volt, egy nagyon kedves zsidó nagypolgár, egy jól nevelt, jól szituált, hihetetlen intelligens és kedves ember volt. A maga kolerikus, cinikus módján nagyon jól kezelte a dolgokat, de valójában nem ő volt a főszerkesztő. Tehát ott azért tudni kell, hogy ez csak azért volt, hogy ő egy kinevezett főszerkesztő, hogy legyen egy ilyen. Tabi nem volt megbízható, tudták róla, hogy egy polgár. A főszerkesztő valójában a helyettes főszerkesztő, a Földes György volt, aki egy kemény párt ember volt, a háborút illegális bujkáló, kommunista, partizán, ördög tudja mi minden. Nagyon megbízható, hogy valamikor a Szabad Nép munkatársa volt, újságírója, nem is annyira humorista. Kinevezték, ez egy párt feladat volt, hogy te mostantól kezdve, Gyuri, humorista leszel, és te leszel a Ludas Matyi komisszárja gyakorlatilag. Ugye hogy a katonasságnál van egy, nem tudom, nem emlékszem már pontosan, de ha jól tudom, a szolgálati rend számított, és nem a rendfokozat, ugye? Tehát a szolgálati beosztás számít a katonaságnál. Ilyen alapon egy főhadnagy adott esetben parancsolhat egy tábornoknak, hogyha a szolgálati beosztása magasabb. A Földesnek a szolgálati beosztása magasabb volt, mint a Tabi. Bár a Tabi volt formálisan a főszerkesztő, de a Földes volt a kemény pártember, és így ő dönthetett dolgokról. Ez így működött.
Elhangzott a karikatúra és története. Beszélgetés Császár Tamással. A felvétel 2011-ben készült. A beszélgetés első részét hallották. A riporter Hargitai Henrik volt.
homály. Hasztalanul kutat, fedi el az utat, melyen járunk. Homály.